Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallgatják a Szent Erzsébet Caritas Központ szervezésében. A mai műsorunkat szerkeszti és vezeti Márton András szakmai irodavezető, Csorba Gábor állandó diakónus Caritas igazgató. A műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekünk elektronikus levélbe a szenterzsebet@caritasközpont.hu e-mail címre. Telefonon is elmondhatják észrevételeiket a 061-351-1977-es telefonszámon. A mai műsorunk ismételten a Szent Erzsébet napjához kapcsolódó lelki napunkon hangzott el. Főtisztelendő dr. Osztél Zoltán atyának az elmélkedését hallgathatják meg, illetve annak a folytatását, amit az előző műsorunkba hallhattak.
Éppenséggel van feladatunk. Ja, azt szeretem volna mondani, hogy az önök unokáiról, gyerekeiről, meg unokáiról van szó. Nem rólam, mert én már mondom, öreg pap vagyok, de az örök gyerekei, unokái jövőjéről van itt szó. Tehát amikor mi a küldetés tudatunkkal tisztában vagyunk, és annak a jegyében járunk el, akkor tudjuk, hogy valóban a reménységnek a letéteményesei vagyunk, valóban a jövő záloga az a kezünkben van, és valóban a három identitás pillér megerősítése az a feladat, az a mód, ahogyan a magunk küldetését be tudjuk tölteni. Szent Ferencet hadd idézem még itt, kerestem most, de nem találtam szó szerint az idézetet, de a lényege az, hogy meglopnánk a szegényeket, tehát tolvaj lennék, ha nem adnánk oda nekik, amivel segíteni tudjuk őket. Ez nekik jár. Tehát a szegényeknek az, ami őket támogatja, ami őket segíti, amivel mi tudjuk őket segíteni, ha azt nem adjuk oda, meglopjuk őket. Szent idézett, ugye Szentnek a példája is valójában ezt mutatja. Gábor azt is hozzátette, követem az ő útmutatását, azt is hozzátette, hogy nem csak szeretnünk kell az embertársainkat Krisztus szeretetével és a magunk hozzájárulásával, hanem okosan, jól kell szeretni. Ez most összefügg azzal is, amit az elején mondtunk. Ihletettséggel föl kell tudnunk fedezni a Szentlélek világosságával, vezetésével a szükséges és lehetséges cselekvés újabb és újabb módozatait. Boldogan soroltam föl az egyik vasárnapi szentmisén már régebben, hogy Gábor és a munkatársak és a Caritas önkéntesei mennyi minden területen, milyen változatosan, leleményesen végzik a munkájukat, és hogy állnak oda a különböző társadalmi csoportok, rendű, nemű, rangú, állapotú, korú rászorulók mellé. Hihetetlen volt, magam is áttekintettem boldogan, hogy mennyi minden, milyen leleményes a segítségnyújtása a katolikus Caritasnak, és azon belül nyilván azoknak, akik most itt jelen vannak, milyen hihetetlen széleskörű az a segítségnyújtás, változatos az a segítségnyújtás, ami a mindennapokban jelen van, és amit művelnek. Most ezt jobban tudják, mint én, hogy a pelenka osztástól kezdve a gyógyszeren át, a kórházi eszközök szállításáig, és nyilvánvalóan az élelem, és a gyermekeknek a karácsonya, és így tovább, hihetetlen gazdag az a tevékenység, és azok az emberek, azok a személyek, csoportok, akiket elér a segítségnyújtás, a munka. Erről sajnos a társadalomban semmit nem tudnak. Valamit szeretnék itt most mondani. Valaki idézte egy kedves barátunk még a korábbi plébániánkon, ami nem, azt még kicsit szeretném korrigálni ezt a mondatot az evangélium szellemében, de ő azt mondta, hogy tedd a jót és beszélj róla. Szeretném ezt szívükbe vésni, ezt a mondatot, és ezt egy picit magyarázni vagy korrigálni, mert így félreérthető. Ez nem azt jelenti, hogy én nekem kell dicsekednem azzal, amit jót teszek. Ez ugye ellent mondana annak, amit Jézus kér, hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit cselekszik a bal. De az kutya kötelességem a betyár életbe. Nem tesszük. Kutya kötelességem az, hogy elmondjam, hogy Csorba Gábor, egyházmegyei karitász igazgató, és a belvárosi plébániának a karitász vezetője, és az ő munkatársa ott ül hátul, és az ő első segítsége, és a többiek mind, akik a helyi karitászban állnak helyt, mennyi jót tesznek. Valójában olyan módon kellene fölhasználnunk a rendelkezésünkre álló lehetőséget a médiumokban, hogy ezt rendre szajkózzuk, mondjuk, dicsérjük azokat, akik a szolgálatban benne állnak, mert tudjon róla a társadalom. Nem tud rólam. Szeretném mondani és visszajelezni, hogy nem tud róla. Még az egyház községeinkben sem tudnak róla, hogy ha megkérdezzük a odajáró egyébként átlag hívőket, nem tudnak róla, hogy a Caritas csoportjuk mennyi minden jót tesz. Szeretném mondani, hogy nekünk kutya kötelességünk, hogy hirdessük azt, hogy lám az én munkatársaim, az én barátaim, az én keresztény testvéreim, az egyházközségünk, a Caritas munkatársak, a szerető szívű, ugye ahogy itt mondtuk, az érző emberi szívvel bíró testvéreim mennyi jót tesznek. Ugye mindig szó van róla Gáborral, mindig újra és újra ezt tudatosítjuk, és mondjuk is, sugározzuk is, és magunkban is ezt a mentalitást őrizzük, hogy ugye a katolikus Caritas nem egy a segélyszervezetek közül, bár a, nyilván a kormány vagy a katasztrófa védelem, ugye azzal a hat segélyszervezettel és ezek között az egyik ugye a katolikus Caritas kötött szerződést vagy megállapodást, együttműködési megállapodást, de ettől még a katolikus Caritas nem egy a hat vagy öt másik segélyszervezet mellett. Tehát szeretném mondani, hogy majd erről még beszélek, visszatérek a következő elmélkedésben, hogy mi nem egy vagyunk a többi segélyszervezet mellett. Azt rábízhatnánk nyugodtan a társadalomra, szervezzék meg magukat, nincs ott semmi gond, de mi nem azok vagyunk. Mi evangelizációs, missziós közösség vagyunk az egyházon belül, visszatérek majd erre, és mellékes a lényeget tekintve ahhoz képest következményt jelentő tevékenységünk a szeretett szolgálat, ami igazolja az evangélium hirdetését. Az az igazság, hogy én hiába prédikálok. Ez papról, hát hadd mondja, ez a dolga. És az emberek sokkal inkább, engem nem hallgatnak, de sokkal inkább figyelnek arra, hogy vajon az egyháza szeretett szolgálatban ott van-e. Társadalomban jelen van-e a szociális munkával. És azt mondhatom, hogy hát mi az, hogy kiválóbban, mint más egyéb, akár más egyházak, vagy más egyéb segélyszervezetek. Igen, a katolikus Caritas ott van. Ez a tevékenység pedig igazolja a mi ige hirdetésünket, hogy nem vizet prédikálunk és bort iszunk, bort is iszunk, az egy másik kérdés, de az is igaz, hogy hitelesen hirdetjük az evangélium jó hírét, mert ott van lám csak a bizonyíték, az a szolidáris szeretett szolgálat, amit a katolikus Caritas végez. Fordított a sorrend tehát. Nem úgy van, hogy mi szeretett szolgálatot végzünk, és aztán hirdetjük persze az evangéliumot, vagy magyarázzuk a tevékenységünket, hanem fordítva van, hirdetjük az evangéliumot, segítjük az emberek üdvét, és ezt tesszük a szeretett szolgálattal is. Ez az egyik útja, módja annak, ahogyan mi az emberek üdvét, azaz a Krisztussal való mélyebb, mind mélyebb közösségét munkáljuk. Ne fordítsuk meg tehát a sorrendet, Gábor és a munkatársai és önök mindannyian ezt nagyon jól tudják, és így is van. Tehát a négy erény múlhatatlanul szükséges ahhoz, hogy jól szeressünk, és múlhatatlanul szükséges ahhoz, hogy a magunk küldetését krisztusi lélekkel, módon, Szentlélek ihletével töltsük be. Az okosság, ugye a négy sarkalatos erényt szeretném most idehozni, amelyik még segítségünkre van, kontrollt jelent mintegy, hogy a munkánkat jól végezzük-e. Ugye melyik a négy sarkalatos erény? Most itt a vizsgát is tarthatnék, tessék elővenni egy papírt, és fölírni a négy sarkalatos erényt, ha nem tudják, most szégyeljék magukat el. Én most nem fogom ezt számon kérni természetesen, de a négy sarkalatos erényt nem árt, ha néven nevezzük, és a figyelmünknek a középpontjában van. Tehát az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség. Ugye ez a négy sarkalatos erény, és ez mérce és a visszaellenőrzési lehetőség támpont, hogy kontrolláljuk azt, hogy helyesen végezzük-e a munkánkat, töltjük be a küldetésünket. Tehát az okosság erénye. Az okosság erénye azt jelenti, hogy valóban megtaláljuk azt a módot, ahogyan érdemben tudunk segíteni. Ez az okosság erénye. Az okos ember a Szentlélek vezetésével megtalálja a szükséges és lehetséges cselekvés módozatait itt és most. A másik az igazságosság erénye, hiszen ez azt jelenti, hogy minket mozgat az a szándék, ami megint csak Krisztustól való, mindenkinek megadni, ami neki jár. Hogyan? Okossággal, de mindenkinek megadni, ami neki jár, és most itt visszatérek a Szent Ferencnek a mondatához, vagy mentalitásához, lelkületéhez, meg kell adni neki, ami neki jár. A szegény embernek meg kell adni azt, amiben mi bővelkedünk, ugye a bűnös bőségben dúskáló jóléti társadalmak tartoznak, kötelességük segíteni, megosztani a javaikat, kötelességek segíteni a rászorulókat. Kérem szépen, égbe kiáltó az az igazságtalanság, amit nekünk nem lehet elviselnünk, amit jóvá kell tennünk, mert jár azoknak az országoknak, közösségeknek, személyeknek, egyes embereknek a segítség, ami a mi dúskálásunkból bőven fakad. Ezt nagyon szeretném elmondani, tehát bűnös bőségben dúskáló társadalmak és személyek tartoznak megosztani a javaikat, az igazságosság mértéke és követelménye szerint a rászorulókkal, a rászoruló nemzetekkel, a rászoruló közösségekkel. Az igazságosság, ez az igazságosság. Most mi van a jóléti társadalmakban? Égbe kiáltó igazságtalanság. Milliók és milliók halnak éhen naponta, miközben mi valami arcátlan pazarlással pazarlunk. De jó, hogy most egy kicsit ezt végig kell gondolni, ugye minden rosszban van jó, azaz most az energiainség közepette, végig kell gondolnunk, ami arcátlan pazarló fogyaszt. Miért kell égjen minden villany a lakásban, ha nem is szükséges, és nem járunk arra? Sose fogom elfelejteni, ezt a példát még elmondom, gyorsan most már végzek. Sose fogom elfelejteni a jóléti globalista társadalom. Egyszer egy meghívásra a hugommal Londonban jártunk, meglátogattuk az angol fővárost, és többek között eljutottunk a Citybe. Tetszenek tudni, ez mit jelent? A város. Na most mi a város a globalista jóléti társadalmakban? Persze. Egyrészt, hát ennyi ember dolgozik, az csupa iroda, ilyen hatalmas üvegpaloták, irodaépület, egy negyednyi, egy városnyi. Mit csinál itt ennyi ember? Az, amit tetszett mutatni. Hát innen zajlanak az átutalások. A pénz. És este volt már, amikor arra jártunk, látszott, mert üvegpalotákról van szó, látszott, hogy már senki, már takarítók sem voltak ott, fényárban úsztak. Mi van? Az arcátlan, bűnös, bőségben dúskáló, jóléti társadalmak. Ez volt az egyik olyan kiáltó tapasztalatom, ami egészen megrendítő volt számomra. Igen, bűnös bőségben dúskálok, miközben a világ másik részén pedig milliók halnak éhen. Érdemes látni azokat a, nem is tudom, ENSZ-nek, az UNESCO-nak a képei, fölvételei, ahol a néger gyerekek fölpuffadt hassal, kitágult szemmel ott éhen halnak éppen az édesanyjuk karjaiban. Micsoda különbség? Az igazságosság, azután a mértékletesség, ugye ez a harmadik erény, ez azt jelenti, hogy mindig meg kell találni a megfelelő mértéket. Az mindig az egyik legfontosabb erény az életünk minden területén. Nyilvánvaló, hogy másképpen gyakorolja az igazságosság erényét, másképpen valósítja meg egy édesapa, egy szerzetes, vagy éppenséggel egy olyan ember, aki egyedül áll, magáról kell gondoskodnia, és módjában van, hogy másokon is segítsen. A mértékletességnek az erénye. És végül pedig az erősség, mi kell ehhez? Na ehhez aztán kell lelki erő. A szolidaritás megvalósítása, az átéléséhez, na itt aztán igazán kell a lelki erő, hiszen közösséget vállalni, valóban közösséget vállalni a szegényekkel, a kitaszítottakkal, az elesettekkel, ez aki valóban empatikus, valóban át tudja élni a másik ember helyzetét, mérhetetlenül megterheli a lelket. És ahogy egy pszichológusnak vagy egy gyóntató papnak szüksége van a bemosakodásra és a kimosakodásra, ugye a szakemberek ezeket a kifejezéseket használják, tehát hogy fölkészült legyen, empatikusan hordozza a rászorulóknak a terheit, közösséget vállalva velük, ugyanakkor az nem nyomhatja agyon az ő lelkét, és nem teheti tönkre, mert akkor nincs tovább segítségnyújtás, mert nincs, aki épp emberként odaálljon tovább is. Már pedig nagy szükség van továbbra is a segítségre. Tehát nekünk ki kell mosakodni, és hogy ez mit jelent, azt majd a következő elmélkedésben részletezzük.
Na, nézzük akkor tovább, ugye Szent Erzsébet példáját tekintettük végig, és most nézzük akkor tovább a szempontokat, amiket Gábor megadott. A következő gondolat, hogy az egyházzal közösségben kell, hogy ezt a munkát, ezt a küldetést betöltsük, mert hogy anélkül nem katolikus karitászról van szó. Másrészt pedig szükségszerűen teammunka az, amit mi végzünk. Tehát ez nem lehet egy-egy embernek csak a tevékenysége, hanem a katolikus karitász egy olyan keretet biztosít, egy egységes keretet biztosít, amelyik a mi tevékenységünk számára támasz, segítség, egység. A keresztény értelmiségiek szövetségében ugye párhuzamot látunk, ugye Gáborral ezt 15 éven át vezettük a keresztény értelmiségiek szövetségét, szeretettel köszöntjük a társszervezeteket Kárpátaljáról, kedvesen Beregszászból, kedves barátainkat, így a Készen keresztül is ugye ismertük meg egymást eredendően, ugye így volt. És ott hasonló struktúrában dolgozott a Kész, amelyik a legnagyobb keresztény civil szervezet az országban, és megvannak most már Kárpát-medence szerte a társ szervezeteink, tehát egy komoly hálózatról van szó, és ennek az erejét tapasztaltuk meg, láttuk hasonló fölépítésben, mint ahogy a Karitász, katolikus Karitász is. Tehát egy olyan egységes keretet biztosított, amely ugye három szinten is segítette azt, hogy mi legyen az a mód, mi legyen az a közösség, aminek a keretében hatékonyan ki tudjuk fejteni a magunk tevékenységét. Mert hiszen sokféle indítást érzünk arra, hogy ismerősök körében segítséget nyújtsunk, mindenkinek van nyilván olyan családtagja, olyan család, olyan ismeretségi körből személy, akiket tudunk segíteni. Akár csak azzal, hogy rendszeresen fölhívjuk telefonon és megkérdezzük, hogy hogy van. Ez a személyes nyilván közösség. Aztán van egy másik dimenziója, az, ami már egyfajta tágabb környezetben valósítja meg ezt a küldetést. Ilyen az maga az egyházközségünk, ilyenek a más egyéb társadalmi szervezetek, és ilyen azután egy országos hálózat, sőt, Kárpát-medencei hálózat. Tehát egy olyan keretet biztosít, amelyben nem vagyunk egyedül, hanem egységben van az erő, és ez ad egy biztos módszert is arra vonatkozóan, hogy egyre hatékonyabban végezzük ezt a munkát. Nem nekünk kell mindenesül kitalálni azt, vagy a magunk ismeretségi körére szorítani a szeretetszolgálatot, hanem egyre táguló körben valósíthatjuk meg egy megfelelő egységes módszernek, egy olyan szervezetnek a keretében, amelyiknek múltja van, módszere van, közössége van, és hatósugara van. Tehát ha meg akarjuk sokszorozni az erőinket, akkor szükség van egy ilyen biztos intézményes keretre. Ez nagyon nagy ajándék, és ugye sokszor lenézzük azt, hogy intézmény keretében dolgozzuk, vagy éljük meg per abszurdum a magunk hitét. Ugye az intézmény az tud nehézkes lenni, és késleltetve mozdulni egy-egy kihívásra, vagy hívásra jó Istentől, de ugyanakkor egy olyan biztos keretet ad, ami azt jelenti, hogy egységben az erő, és egy módszert is fölkínál. Ez nagyon nagy erőforrás, és erről nem mondhatunk le. A katolikus Caritas ráadásul hierarchikus rendbe szervezetten működteti a maga tevékenységét, szervezeteit és munkáját végzi. Ez egy nagyon nagy ajándék. Itt is nem csak az intézményes rendszer nehézkességét is kell látnunk, hanem a hierarchikus rendnek is, adott esetben a hátrányait ismerjük, de ugyanakkor több az áldás, több a jótétemény, mint amennyi a nehézkessége vagy éppenséggel az emberi gyarlóságból a hátránya. Ezen sokat gondolkodtam egyébként, és sokszor szomorúsággal gondolok rá, hogy a legnagyobb hálózattal, a legnagyobb intézményrendszerrel azért még mindig a katolikus egyház rendelkezik. Azért gondoljuk meg, hogy a plébániáinkat figyelembe vesszük, ez egy óriási hálózat. Ugye Gábor éppen mondja, hogy 150 plébánia működik, ugye 150? Csak az egyházmegye területén. Na most, ha ezt a 150 közösséget működtetjük, méghozzá egységben, gondoljuk meg, hát kezünkbe lehet az egész társadalom. Az egész országot a kezünkbe tudnánk tartani, és befolyásolni tudnánk azokat a folyamatokat, amelyeket jelenleg nem fog befolyásolunk. De Benedek pápánk sokszor ír erről, hogy a társadalomban vagy a társadalom folyamataira gyakorolt hatásunk lassan a nullához konvergál. Tehát a katolikus egyháznak, a katolikus közösségeknek az egész társadalomra vagy a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatása rendkívül csekély. Miért? És akkor az van mögötte, hogy ja, hát én nem politizálok, én ugye nem ártom bele magamat ezekbe a történésekbe, mert ugye a politika az olyan tisztátalan dolog, amivel besározzuk magunkat. Egy keresztény ember annál érzékenyebb, lelkű, meg spirituálisabb, sem hogy beleavatkozzon ilyen dolgok. Micsoda a betyár életbe? Tessék szívesen mondani az életünknek egyénileg vagy közösségileg olyan területét, amelyre nézve Jézusnak ne lenne mondani valója. Föltettem az országba a Kárpát-medencén mindahányszor ezt a kérdést, senkitől még nem jött olyan válasz, hogy életünknek ez vagy az a területe, Jézus ebből jó, hogyha kimarad. Van ilyen? Szíveskedjenek mondani ilyen terület. Nincs. Akkor viszont mi van? Akkor a küldetés, amit Jézus ad, a missziós parancs, ez parancs, kérem, szeretném mondani, bármennyire is a liberális társadalomban nem szabad arról beszélni, hogy az életünket adott esetben parancsok irányítják. De mi nagyon jól tudjuk, hogy igen, Jézustól parancsokat kaptunk. Nem kérés, nem útmutatás, parancs. Missziós parancsnak engedelmeskedünk. Liturgikus, szentségi parancsnak engedelmeskedünk. Ezt cselekedjétek az emlékezetemre, ez nem kérés, ez parancs. És menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ez nem kérés, ez nem lehetőség, ez nem alternatíva. Itt nagyon szeretnék valamit mondani. Ugye ez a globalista liberális ideológiának az egyik alaptétele, hogy minden egyenlő. Minden egyenlő, és mindenki a maga individuális indítatásai szerint csinál azt, amit akar. Nem! Parancsokat kaptunk, és a hit éppen azt jelenti, hogy a hívő keresztény hozzáállás éppen azt jelenti, hogy engedelmeskedünk. Jézus leginkább kitüntető jegy az, hogy engedelmes mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Miért nem vesszük ezt komolyan, amit a pont a husvéti misztérium kapcsán minden nap többször a liturgiában megismétlünk. A Jézus leginkább kitüntető jegy az, hogy engedelmes. Ma ezt kimondani, ez valami fasiszta terror, és valami elfogadhatatlan, nem tudom én, hatalmi struktúra, vagy amivel az egyház rá akar telepedni az emberekre. Nem. Isteni parancs, amelyik értünk van. Ugye minden szabad nekem, csak nem minden válik a javamra, mondja Szent Pál apostol, és mi meggyőződéssel valljuk ezt vele együtt. De mit jelent az engedelmesség? Ez nagyon fontos. Nem azt jelenti, hogy én a gilotin alá hajtom a fejemet, és alávetem, alárendelem magamat valami kényszerű körülmények közepette egy magasabb elnyomó hatalomnak, amelyik, ahogy az előbb mondtuk, földbe akar döngölni és likvidálni, akkor ez nem azt jelenti. Az engedelm zseniális a magyar nyelv. Mit mond a magyar nyelv erről? Engedni. Engedni. Engedelmeskedni annyit jelent, mint engedni, és ennek kettős tartalma van, engedni, teret engedni a másiknak, a szeretett személynek az életemben, a szívemben, és engedni abban az értelemben, hogy az ő akaratát teszem a magamévá. Ugye a házasságon belül is, valaki mondta, kedves barátunk, hogy a házasság az olyan húzd meg, erezd meg, kicsit van, amikor nekem kell engednem, valamikor a másik enged, és akkor kialakul egyfajta konszenzus. Na, így vagyunk ezzel, tehát engedelmeskedni kell, a szeretett személyesen az Isten akaratának adunk teret, engedjük, hogy az életünket irányítsa, engedjük, hogy ő legyen az, akinek az akarata érvényre jut, mert szeret engem, tehát a saját érdekem is ez.
Most az előadás után egy kis zenét hallgassunk, azt követően pedig a Caritas hirdetésekre fog sor kerülni.
Sőt, vezet.
A zene után szeretnénk most a Caritas hirdetését elmondani. A Szent Erzsébet Caritas központunk irodai nyitvatartása az ünnepi időszakba az alábbiak szerint alakul. December 22-től január 2-án 12 óráig zárva tartunk. Ekkor irodánkba teljes leállás lesz, mindent bezárunk, lekapcsoljuk a fűtéseket. Ekkor kérjük, hogy elektronikus levélbe kommunikáljanak velünk. Elektronikus levelünknek a címe szenterzsebet@caritasközpont.hu. Első munkanapunk január 2-a, 12-től 4 óráig leszünk elérhetőek telefonon és személyesen a Szent Erzsébet Caritas központba, Kövi-Szűz Mária plébánia területén, a Szentendrei út 69 szám alatt. Szent Erzsébet Caritas központunk központi irodája január 3, 4 és 5-én a szokott rendben 9 és 15 óra között lesz nyitva, ekkor megkereshetnek bennünket, illetve a telefonon is ekkor tudnak bennünket elérni. Január 6-án, vízkereszt napján a Szent Erzsébet Caritas központunk zárva tart, telefonon nem érnek el bennünket. Január 9-től a szokott rendben minden hétköznap 9 és 15 óra között leszünk telefonon, illetve személyesen is elérhetőek a Szent Erzsébet Caritas központba, a Szentendrei út 69 szám alatt. Nagyon szépen köszönjük az idei évben, hogy velünk tartottak minden második héten szerdán, itt a Tevékeny Szeretet című műsorunkban. Mindenkinek áldott, békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és áldott új esztendőt kívánunk. Találkozunk január 4-én, azaz 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas központ műsorát hallották. Mária Rádió. Betlehemre várva. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.